gyerekek nem tudom merre vannak, ott is látok jó néhányat. Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Én gondolom, hogy valamikor hallottátok már, vagy a szüleitektől, vagy a gyermekiskolában annak az izraeli kislánynak a történetét, aki még tényleg kislány volt, és akkor hadban állt Szíria Izraellel, és ezt a kislányt ilyen portyázó csapatok foglyul ejtették, és elvitték Szíriába. Hát nem tudom, gondolom nagyon megrémülnétek, hogyha ilyesmi történnék veletek. Sajnos sok gyerekkel történik manapság ilyen a világon, nagyon sok tragikus gyereksors van. Ti nagyon örülhettek, hogy szerető szülők közelében vagytok, és vigyáznak rátok. Na de ezt a kislányt valahogy a szülei nagyon megtaníthatták a Jóisten szeretetére és a benne való bizalomra, mert persze a Biblia csak röviden írja le a történetet, de tény az, hogy nem csüggett el, és amikor a szíriai hadsereg vezér feleségéhez vitték, és ez volt a feladata, hogy neki kis apró szolgálatokat tegyen, amit egy kislány tud, akkor ő ott olyan szeretettel volt ez iránt, a család iránt, pedig hát ugye ellenségek voltak, elszakították a szüleitől, a hazájától, és ő mégis együtt érzett velük, és mikor a háznak az ura, ugye az asszonyának a férje, a hadseregvezér olyan szörnyű betegséget kapott, leprát, ami miatt aztán el kellett volna különülni a családjától, és hát tulajdonképpen ilyen élő halottként élni sok szenvedés között, akkor ő azt mondta otthon, hogy az ő asszonyának, hogy bárcsak az én uram szemtől szembe lehetne azzal a prófétával, Elizeussal, aki Izraelben van, biztosan meggyógyulna a betegségéből. Ebből láthatjátok, hogy ebben a kislányban volt szeretet, megtanulta, még az ellenség iránt is. Aztán látjátok azt, hogy igazi hite volt a Jóistenben, mert határozottan azt mondta, hogy biztosan, kétség nélkül meggyógyulna. Pedig akkoriban Izraelben senki sem gyógyult meg leprából. Elég rossz állapotban volt a nép, de ő mégis bizonyossággal mondta. És egy harmadik dolog, amire különösen szeretnék hangsúlyt tenni, ezt a kislányt úgy ismerték meg, hogy szava hihető. Mindig igazat mond. Mert különben egy kislány szavára hogy történhetett volna ilyen nagy dolog, hogy elhitték, amit mondott, és az ellenséges országba elindult a hadseregvezér egy nagy kísérettel, hogy Izrael prófétájától gyógyulást kérjen. És ezzel kapcsolatban arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy ti igazmondóak vagytok-e. Akik ismernek titeket, mindig azt látjátok, hogy amit ez a gyerek mond, az biztos, hogy úgy van. Ez a gyerek soha nem beszél mellé. Én tudom, hogy vannak gyerekek, akik direkt azért nem hazudnak gyakran, még félelmükbe se, de sok gyerek van, aki szeret egy kicsit mesélni, egy kicsit tódítani, egy kicsit szerepelni. De az is hazugság. Minden, ami nem valóság, azért az hazugság. És a Bibliában van egy ige, és szeretném, ha ezt megtanulnátok, Jelenések könyvében van, és azt mondja, Isten országába senki se fog bemenni, aki szereti és szólja a hazugságot. És tényleg úgy van, hogyha valaki elkezd hazudni, vagy elkezd csak így füllenteni, ahogy szoktuk mondani, az úgy belejön, hogy észre se veszi, lépten-nyomon elcsúszik a nyelve. De a Biblia azt mondja, aki szereti és szólja a hazugságot, az Isten országába nem mehet. Ezért szeretnélek, gyerekek, arra kérni titeket, hogy ti legyetek mindig nagyon becsületesek a beszédben, nagyon igazmondóak, és mindig tudja a környezetetek, hogy amit mondtok, az igaz. Még röviden csak egy kis történetet idézek fel nektek, hogy milyen könnyen gyerekek eltévednek ezen a téren. Egy kislányt ismertem, aki egy nagyon jóra való kislány volt egyébként, de amikor iskolába került, második osztályos volt, akkor ott egyszer egy ilyen helyzet alakult, hogy megtudták, hogy egy osztálytársuk nagyon megbetegedett, és a gyerekek beszélgettek, hogy ki mit tud róla, és olyan észrevétlenül elkezdtem mondani, hogy ő is meglátogatta, és még le is bénult, és még beszélni se tud. És hát az egész osztály oda volt, hogy mi történt ezzel az osztálytársal. És mikor a tanítónén is meghallotta ezt, hát ő aztán fölhívta a szülőket, hogy tényleg mi van ezzel a kislányal, és kiderült, hogy ez a kis egyébként komoly kislány ott se járt. És ezt az egészet csak úgy rájött, hogy ő még többet tud, mint a többi, ő majd egy kicsit kinagyítja a történetet, és hát másnap a tanítónén olyan tapintatos volt, hogy odahívta a szünetbe, és azt mondta, tehát te miért mondtad ezeket? Én olyan megbízható gyereknek tartottalak téged. Hát felhívtam őket, ott se voltál, meg se bénult annak a kislánynak a nyelve, és a kislány csak lehajtotta a fejét, és pityergett, és nagyon szégyelte magát, szeretett volna a föld alá süllyedni szégyenletében. És ez a történet tanította meg arra, hogy soha életébe semmi más nem mond, mint ami a valóság. Mert nagyon-nagyon szégyelte magát a tanítónéni előtt, és hálás volt, hogy nem szégyenítette meg az egész osztály előtt. Úgyhogy gyerekek, legyetek nagyon igazmondóak, mint ez az izraeli kislány, akinek ezt a hihetetlen dolgot is elhitték, hogy a leprából is meg tud gyógyítani Izrael prófétája, és a szavára elindultak az ellenséges országba, mert tudták, hogy olyan megbízható, annyira igazmondó, hogy hinni lehet a szavának. És kívánom, hogy ti is ilyen gyerekek legyetek, és ezért mindig bízni lehessen abban, hogy amit mondotok, az úgy van. És ne felejtsétek el, aki szereti és szólja a hazugságot, az Isten országának részese nem lehet. Most pedig akkor nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el a mai igehirdetés alapigéjét Ezékiel könyve 37. fejezetéből. Ezékiel könyve 37. fejezetéből olvasom az igét, az első verstől a 10. Így hangzik. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgy közepette, amely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és imé felette sok volt a völgy színén, és imé igen-igen megszáradtak. És mondta nékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondtam, Uram Isten, te tudod. És mondta nékem, profétálja tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek, ímé én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel borítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétáltam, amint parancsolva volt nékem. És mikor profétáltam, lőn zúgás, zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. És láttam, és ímé inak voltak rajtuk, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket. De lélek nem volt még bennük. És mondta nékem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondjad a léleknek. Ezt mondja az Úristen, négy felek szelől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek. És profétáltam, amint parancsolta. És beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábukra, felette igen nagy sereg. Kedves gyülekezet, ez egy látomás. Ugye a Bibliából tudjuk, hogy a profétikus látomás egy nagyon érdekes állapot, több ószövetségi proféta ír róla. A proféták teljesen éberek voltak ebben az állapotban, de akár más fizikai helyre vitettek, nem szó szerint, tehát fizikailag nem vitettek át, de ahogy mondja is, hogy az Úr keze volt rajtam, és a lélek által vitt engem ki, tehát mégis úgy élik át, mintha egy más színhelyre vitettek volna, és ott aktívan részt vesznek valamilyen cselekvényben, kérdeznek, beszélgetnek mennyei lényekkel. Ugye ez egy olyan titokzatos állapot, hogy Pál apostol is ír róla az Új Szövetségben, hogy ő is elragadtatott egy alkalommal a harmadik égig, de azt írja, ha testben, ha testen kívül, nem tudom, az Isten tudja. Tehát emberi ismeret szerint nem tudjuk meghatározni, hogy az Isten milyen, a Teremtő Isten, akinek mindenre van lehetősége, milyen módon helyezte a prófétákat a látomás állapotába, hogy lélek által ilyen elevenen éltek át dolgokat, és vettek át egy felfokozott szellemi képességgel, egy nagyon is tudatos állapotban üzeneteket Istentől. Ezékiel prófétáról annyit tudunk, hogy időszámításunk előtt 597-ben vitték a babiloni fogságba sok más júdabelivel együtt. És ezt követően 5 évvel, akkor még mindig fiatal ember volt, akkor kapott prófétai elhívást az Úrtól, és a feladat, amit kapott, az az volt, hogy a Babilóniába hurcolt foglyokat tanítsa, nevelje, megértesse velük, hogy miért engedte meg Isten a nagy nemzeti tragédiát, azt, hogy őket is elhurcolják a szülőföldjükről, hogy fölkészítse őket arra, hogy azután, hogy ők fogságba mentek, még nagyobb tragédia következik, az otthon maradtakat szinte teljesen leöldösi az éhség, illetve a megszálló babilóniaiak, a csodálatos salamoni templomot és az egész várost fölégetik és pusztán marad. Nem volt kis dolog erre felkészíteni a foglyokat, és utána a jövőre is, hogy Istennek még terve van velük, és még 70 év múltán vissza akarja plántálni őket a szülőföldjükre. Ez volt a hivatása. És akkor az a kérdés, hogy ez a különös látomás, amit kapott, amit felolvastunk, ez mire vonatkozott? Mire vonatkozott akkor, mi volt az üzenete magának Ezékielnek és a népének, és vajon mi az üzenete nekünk mai embereknek is, hiszen a Szentírásban csak azt örökítette meg az Úr az egykor adott prófétai üzenetekből, ami az idők végéig tanítást, bátorítást, útbaigazítást közvetít az Isten népének, nem csak az Ó, de még aztán az Újszövetségi Egyháznak is egészen az idők végéig. Én sokszor hallottam úgy, hogy úgy értelmezik ezt a látomást, hogy ez tulajdonképpen a fizikai feltámadást, ami majd Jézus eljövetelekor lesz, hogy az első feltámadás, hogy tulajdonképpen ez a feltámadást mutatja be, hogy ez hogy fog végbe menni. De ha egy kicsit belegondoltok, akkor szerintem ti is azt állapítjátok meg, hogy ez legkevésbé vonatkozhat a fizikai feltámasztásra, nem azt ábrázolja. Mert megkérdezem, így fog végbe menni a fizikai feltámasztás Jézus eljövetelekor? Hogy a csontok előjönnek mindegyik csont a maga csontjához, és aztán ilyen fokozatosan nő rajtuk az inak, a hús, a bőr, és aztán jön az élet lehelete beléjük. Hát a Bibliában nem ezt olvassuk, mert az derül ki, hogy a Jézus visszajövetelekor bekövetkező feltámasztás az egy szóval teremtés lesz a semmiből. Hát ugye gondolom egyikőtök se gondolja, hogy megvannak még a csontjai a vízözön előtt élt embereknek, vagy későbbieknek, vagy akiket a halak ettek meg, vagy akiket az atombomba pusztított el, semmiféle maradványuk nincs. És a Szentírásból úgy értjük meg, hogy nincs is a Jóistennek szüksége egyetlen atomra sem a régi testből, nemhogy a teljes csont kollekcióra, hanem így olvassuk a Római Levél 4. fejezetének a 17. versében, hogy Isten a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Tehát a Biblia tanítása szerint Isten minden egyes embernek a személyiség adatait őrzi meg. Mondhatnám egy mai kifejezéssel, az egyedi különleges programját őrzi meg, és ugyanúgy, ahogy a teremtéskor szólt, most is szól majd, és a nincsből, a semmiből előáll ugyanaz az ember, aki valamikor volt, testestől, lelkestől élő emberként. Tehát ez igazából nem a fizikai feltámadásról szól, hanem ellenkezőleg a lelki feltámadásról szól, a lelki halálból való feltámasztásról, hogy az Isten ezt miképpen viszi véghez. És több szinten is van mondani valója ennek a látomásnak. Először mindenek előtt magának Ezékiel prófétának volt bátorítás, és közvetve rajta keresztül a fogságba vitt júdabelieknek. Mert ezek a fogságba vittek lelki értelemben bizony halottak voltak, olyanok, mint a megszáradt csontok. Lehet, hogy valakinek eszébe jut Jeremiás prófétának a kijelentése, akire az Úr egy jelképes cselekedetet bízott, hogy legyen ott két kosár füge, az egyikben romló, tehetetlen fügék vannak, másikban jó fügék, és akkor elhangzott a kérdés, ugye, hogy kiket vagy mit ábrázol ez, és hát az derült ki, hogy akiket nem visznek fogságba a babilóniaiak, hanem otthon maradnak az utolsó ostrom idejére, azok az ehetetlen rossz fügék, akikre csak a teljes pusztulás vár, és a jó fügék, akiket fogságba visznek. De igen ám, de ezt a Jóisten csak úgy mondta, hogy ő már előre látta, hogy mit hoz ki belőlük. De eredetileg abban a Júdának, abban a nagyon lelkileg lezüllött állapotában ezek is lelkileg halottak voltak, olyanok, mint a megszáradt csontok. Miből tudjuk ezt? Például, amikor Isten elhívta Ezékielt, azt mondta, kemény nyakú, makacs szívűekhez küldelek titeket, vagy téged, és keményé teszem az orcádat, hogy álljad a küzdelmet velük, hogy tanítsd az Isten útjaira őket. Más alkalommal azt mondta, hogy eljön ez a nép meghallgatni téged, de olyan vagy nekik, mint a szép hangú hegedűs. Hallják a te beszédedet, de nem hat el az elméjükig és a szívükig, mert hallják, de nem cselekszik. Ez csak egyfajta vallásos szórakozás nekik, hogy meghallgatnak téged, de az elméjükig, a szívükig nem hatol el az ige, és nem változtatja meg az életüket. És szeretnék egy példát is mutatni arra, vagy legalábbis felidézni, hogy milyen állapotban voltak ezek a foglyok. Jeremiás proféta könyvében olvassuk a 29. fejezet végén, hogy amikor Jeremiás küldött egy levelet, mert ugye az Úr még általa is fáradozott a foglyokért, és mivel állandóan ilyen hamis proféták léptek föl Babilóniában, és ígérgettek ilyet, hogy két teljes év, és a babiloni király visszaadja a templomi edényeket, és mindenki visszatér a fogságból, meg ehhez hasonlókat, ugye küldött nekik Jeremiás is levelet az Úr utasítására, hogy 70 év, csak 70 év múlva, de biztatta őket, hogy Isten tudja az ő gondolataikat, amelyeket felőlük gondol, és újra fogja plantálni őket őseik földjén. De hogy fogadták ezeket az üzeneteket? Olvasom Jeremiás könyve 29. fejezetében a 24. verstől. Jeremiásra utasítást kapott, hogy egy bizonyos Semájának a következő üzenetet adja át. A 25. verstől olvasom. Így szól a seregek ura, az Izrael Istene mondván. Mivel, hogy te levelet küldtél a magad nevével az egész néphez, amely Jeruzsálemben van, és Sofóniás paphoz, a Mahásiás fiához és az összes papokhoz mondván. Tehát Jeremiás levelének a vétele után ez a bizonyos Semája, aki a foglyok között volt, egy levelet küldött, mint látni fogjuk, egy igen arrogáns levelet a Júdában maradt egész néphez, az akkori főpaphoz és az összes papokhoz. És mit tartalmazott ez a levél? Ezt írta a Sofóniás akkori főpapnak. Az Úr tett téged pappá, jójad a pap helyébe, hogy felügyelők legyenek az Úr házában minden bolond férfiún, és profétálni akarón, hogy vessed az tömlöcbe és kalodába. Most azért miért nem dorgáltad meg az anatótbeli Jeremiást, aki néktek profétál? Sőt, még hozzánk is küldött Babilonba, ezt mondván, hosszú lesz az, építsetek házakat és lakjatok bennük, plantáljatok kerteket, és éljetek azoknak gyümölcsével. És elolvasta Sofóniás pape levelet a Jeremiás proféta hallására. Azért gondoljatok arra, milyen lehetett Jeremiásnak ezt végighallgatni, hogy ott vannak valahol az úrháza pitvarában, és felolvassák, hogy Babilóniából ez a bizonyos Semája milyen levelet küldött, hogy ilyen bolond férfiút a jeruzsálemi főpap, mint ez a Jeremiás, miért nem tesz kalodába is, tömlözbe, hogy lehet egy ilyen bolond férfiút hagyni, hitetni a népet. Elkérdezem, kemény nyakú nép volt ott a Júda beli foglyok? Ez volt a lelkületük. Ennyire nem becsülték az Isten profétáját, és ilyen volt a hozzáállásuk. És akkor mi volt ebben a látomásban a vigasztalás Ezékiel proféta számára? Ugye azt az utasítást kapta, hogy mikor szemléli ezt az igen megszáradt csontmezőt, azt mondta, hogy kezd nekik prófétálni. De előbb megkérdezte a prófétát a látomásban az úr, hogy megélethetnek ezek a tetemek? Hát gondolom, hogy mi emberileg gyorsan válaszoltunk volna, ez kizárólag. Ezek a megszáradt, széthullott csontok, ezekből még egyszer élő ember nem lesz. De a próféta bölcsebb volt és óvatosabb, és mikor Isten megkérdezte tőle, hogy megélethetnek-e ezek a tetemek, a válasza úgy hangzott, Uram Isten, te tudod. És amikor Isten azt mondta, prófétálj nekik, ő elkezdett prófétálni, más szóval prédikálni. Megkérdezem, tudtunk volna így engedelmeskedni Istennek? Ennél képtelenebb dolgot nem tudunk elképzelni, ott van előttünk egy megszáradt csontmező, és azoknak elkezd prédikálni. De milyen titokzatos dolog történt a prédikálására? Lett zörgés, zúgás, és kezdtek a csontok mindegyik a maga helyére menni, mindegyik a maga teteméhez. És ő csak prédikál nekik, és egyszer csak inak és hús növekedik rajtuk. De egy fontos dolog, de lélek még nem volt bennük. És akkor a prófét nem voltak élők, csak összeálltak minden a helyére. És akkor Isten azt mondta neki, most pedig prófétálj a léleknek, most hívjad, kérjed a lelket, hogy ugye nyilván a Szentlélekről van szó, hogy a Szentlélek jöjjön, és a Szentlélek elevenítse meg ezeket a most már összeállt, de még élet nélküli embereket. És jött a lélek, és így fejeződik be, hogy akkor felálltak, lábukra álltak, ugye eddig nyilván csak feküdtek a földön, most pedig lábukra álltak, igen nagy sereg. És még egyszer kérdezem, hogy mi volt ebben a bátorítás Ezékielnek. Neki sokszor úgy tűnt, hogy prédikálni a Babilóniába hurcolt foglyoknak, az körülbelül olyan, mint ilyen megszáradt csontoknak beszélni. Mert azt tapasztalta, hogy nem fogják föl, nem hagyja át az életüket, nincsen foganatja. És a lelke sokszor bizonyára belefáradt ebben a küzdelembe. De az Úr most adott neki egy bátorítást, hogy az Isten igéje teremtő hatalom, és ha tisztára értelmetlennek látszik is, ő csak prédikáljon, csak prédikáljon, csak prédikáljon, és egyszer csak lesz egy változás. Ugye ez nem azonnal, nem egy pillanat alatt. És ebből megérthetjük azt, hogy az ige nem egy perc alatt kelt, hozza a változást. A szívós munka, még lassan a gondolatok, az eszmék, az egész gondolkodás a maga helyes vágányába kerül. És ez bátorítás volt Ezékielnek, te csak folytasd, te csak prédikálj. Lesz értelme, egy idő múlva ezek a fogoly júdabeliek elkezdenek normálisan, helyesen az Isten szerint gondolkodni, de még valami hiányzik. És itt jegyezzük meg azt, hogy lelki életet teremteni csak a Szentlélek tud. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ígét meg lehet érteni Szentlélek nélkül. De a Szentlélek munkálkodásának sokféle fokozata van. Persze, hogy a Szentlélek dolgozik, hogy olyan, amikor lelkileg halottak hallják az ígét, és sokáig tompaság, és visszamegy minden, egyszer csak megnyíljanak a fülek, és meghallják, és kezdjenek a gondolataik helyes vágányra jutni. De aztán a Szentlélek munkájának van egy újabb fokozata, amikor valódi buzgóságot, valódi szeretetet, valódi Istennek való odaadást teremt. Ezt nevezzük ébredésnek. Mikor a Szentlélek már egy igazi ébredést munkál, és előáll egy hívő, szerető, munkálkodó, minden jóra alkalmas gyülekezet. Ebben voltak ébredések az Isten népe történetében? És hadd kérdezzem meg, hogy mikor teljesedett be az, hogy még jön a lélek, és egy újabb fokozat, és ébredést munkál. Hosszú idő telt el. Ugye végig dolgozott Ezékiel. Utána még jött egy Esdrás is nagy munkát végzett. Azt olvassuk, hogy kezdte kutatni az Isten törvényét, és tanítani, és cselekedni Izraelben. És csak a későbbi, nem az első, hanem a későbbi hazatérésnél, amikor 457 után hazatértek, akkor Nehémiás idején egyszer csak jött a lélek, és egy olyan ébredés történt, ahogy olvassunk erről Nehémiás könyve 8. fejezetében, hogy figyelemmel hallgatták az igének a felolvasását az összes hazatért júdabeliek, és mikor hallották és megértették, sírt az egész nép, és annyira megindultak, hogy utána erős kötést tettek, hogy ezentúl csak az Úr útján járnak, és mindent elhagynak, ami az Isten akaratával ellentétes, és Istennek odaadó életet fognak élni. Tehát ezek a fokozatokat szemléltette ez a látomás, hogy az ige az nem egy perc alatt hozza rendbe az embereket. És sokszor úgy tűnik, hogy sokáig kell prédikálni a tetemeknek, míg a zörgés, zúgás, lassan mennek a dolgok a helyükre, de akkor még, hogy ebből egy valódi ébredés és megújulás legyen, ahhoz még a lélekre van szükség. És szeretnék akkor rögtön ennek a látomásnak a második szintjéről szólni, illetve a második mondani valójáról, és ne lepődjünk meg, ahogy mondtam, nem a fizikai feltámadásról van itt szó, hanem a lelki feltámadásról, és kiknek a lelki feltámadásáról is? Ez a Laodicea népének is szól, a végidő gyülekezetének, és hogyha valaki esetleg azt gondolná, hogy én most itt önkényesen alkalmazom a laodiceai gyülekezetre, hogy annak tehát a végidő gyülekezetére is vonatkozik, lehet, hogy megsértődünk első percben, és azt mondjuk, csak nem mi vagyunk olyanok, mint a megszáradt csontok. De szeretnék idézni Ellen White-tól, hogy milyen megjegyzést fűz ehhez a szakaszhoz, hogy senki se gondolja, hogy én önkényesen alkalmazom akár a mi gyülekezeteinkre is ezt a látomást. Így olvasom. A gyülekezet reménysége a Szentlélek éltető hatása. A Szentlélek nélkül, Isten lehelete nélkül a lelkiismeret alszik, a lelki élet elvész. Sok olyan ember szerepel a gyülekezet névsorában, akiknek nincs lelki életük. Lehet, hogy csatlakoztak a gyülekezethez, az Úrral mégsem egyesültek. Lehet, hogy egyes kötelességeiket szorgalmasan végzik, élőknek tekinthetik őket. Mégis sokan vannak ezek között, akinek élő a neve, mégis holtak. Az ember egy pillanatra megriad. Lehetséges, hogy akkor az megszáradt csontmező hívők sokasságát is jelképezheti a laodiceai gyülekezetben? Azért mondtam, hogy könnyű ezzel megsértődni, mert a laodiceai üzenetben azt olvassuk, hogy a gyülekezetnek az a véleménye önmagáról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudja, hogy az Isten pontosan az ellenkezőképpen látja őket. És akkor mi a reménysége a Laodicea gyülekezetének? Ugye sokszor elkeserítő bennünket, és azt mondjuk, hogy megélhetnek ezek, megélhet ez a megszáradt csontmező, a valódi lelki élet nélküli, csak szokásból keresztény gyülekezet. És mi könnyen válaszolnánk azt, nem. De tanuljunk Ezékiel prófétától, és mondjuk azt, hogy Uram Isten, te tudod. Mert egyedül az Isten tudja, hogy annak ellenére, hogy némelyek most megszáradt csontoknak tűnnek, kik azok, akik még életre kelthetőek, kik azokat, akiket az Úr el tud készíteni egy valódi ébredésre. Ezt egyedül csak ő tudja. És mi a parancs? Az a parancs, hogy prédikálj. Akkor is prédikálj, ha elkeserítőnek látod, hogy nincs eredménye, hogy nincsen értelme, akkor is prédikálj, hogyha ez kemény visszautasításba ütközik, mert az Isten igéje az nem egyik percről a másikra hozza rendbe a gondolkozást és a dolgokat, hanem lesz zörgés, zúgás. Itt fokozatosan kezdenek helyre igazodni a gondolatok. És soha ne felejtsük el, amit az Úr ígért, az én igém nem tér vissza hozzám üresen. Nem biztos, hogy mindenkin segít. De az Isten igéje az teremtő erejű szót hordoz. Ahogy mondja Péter is, az újjászületés az Isten igéje által történik. Ez nem romlandó, hanem romolhatatlan maga, amiből élet fakad. És az igét akkor minden csüggesztő körülményben prédikálni kell, mint ahogy kitartott Jeremiás, kitartott Ezékiel, pedig nagyon képtelenségnek tűnt a munkájuk. De később megvolt az eredménye. És ezt nem szabad abba hagyni, mert a gyülekezetben a halott, a lelkileg halott gyülekezetet két dolog tudja életre kelteni. Az egyik az Isten igéje, a másik az Isten szent lelke, de a sorrend az fontos. Először az Isten igéjének kell dolgozni, persze ezt is a Szentlélek erősíti meg, meg ezzel is a Szentlélek fáradozik, de aztán kell következni egy valódi ébredésnek, egy mélyreható lelki megújulásnak. És ez csak azután jön, hogy a gondolkodást, a fejekben, az eszméket helyre tette az Isten igéje, és ez folyamat. De amikor ez megtörtént, egyszer csak majd a léleknek kell jönni, de magától jön a lélek, úgy magától. Ezékielnek az a parancs szólt, hogy most a lelket kérjed, most prófétálj, hogy a lélek jöjjön, és elevenítse meg ezeket a már összeállt, de még mindig nem élő embereket. És itt szeretném mondani, hogy imádság nélkül nem jön a Szentlélek. Én meg vagyok róla győződve, hogy a végidő gyülekezetében először az Úr egy ébredés munkál, és majd az ébredés után következik a Szentléleknek a kiárasztása. De az ébredés nem jön könyörgés nélkül. A lélek magától nem jön, hanem külön kérnünk kell, hogy a Szentlélek jöjjön és munkáljon ébredést. Van erre egy csodálatos példánk. Ki volt az, aki nagyon tudta, hogy ébredés csak az Isten munkálhat? Illés próféta. Egy példátlan hitehagyás idején élt Izraelben, és ő hűségesen képviselte az Isten igéjét, de úgy tűnt sokáig, hogy ennek vajmi kevés értelme vagy eredménye van. Különösen akkor, amikor a Kármel hegyén feltette a kérdést, hogy hát most meddig sántikáltok kért felé, az Úr az Isten vagy a Baál? És a nép egy szót sem felelt. Van ennél csülkésztőbb dolog? Abban a nagy tömegben, amit a népgyűlőssel összegyűjtöttek a Kármel hegyére, egyetlen ember sem volt, aki határozottan az élő Isten mellett állást mert volna foglalni. Tudjuk, hogy volt még 7000 ember, aki nem hajtott érdet a Baálnak, ugye ez később kiderül, de hogy ezek ott voltak-e pontosan, nem tudjuk, de valószínű, még ők sem mertek. Ugye, hát ott volt a király, ott volt a Baál 400 profétája is, az Astarte 450 profétája. Hát ott volt a királyi hatalom, és ott voltak a hamis proféták, és a nép nem felelt egy szót sem. Nem mertek állást foglalni, nem mertek megszólalni. És ennél csüggesztőbb helyzet nem lehet. És akkor mit tett Illés? Elkezdett imádkozni. Uram Isten, hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az élő Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Ezt a kifejezést nagyon jegyezzük meg, hogy szívek megfordítása. A szívek megfordítása egyedül Istennek a tudománya, egyedül a Szentlélek tudja elvégezni. Kell, hogy a tanítás szóljon, kell, hogy a helyes hangozzé, kell, hogy fáradozni, hogy az eszmék, a gondolatok a helyükre kerüljenek. De valódi ébredés, lelki megújulás csak a Szentlélek által lehetséges. És ezért olyan hittel és olyan adáldással kell imádkozni, mintha ugyan Illés tette. Ugye milyen kitartóan könyörgött utána még a Kármel hegyén az esőért is. Tudta, hogy itt ilyen látható bizonyságra van szükség, hogy mikor a nép kimondta, hogy az Úr az Isten, aznap meg kell jönni az esőnek, hogy senki félre ne értse, hogy miért nem volt eső 3,5 évig, és miért lesz eső ezután. Tudjuk, hogy az eső a Szentlélek tápláló, megelevenítő munkájának a szimbóluma. És itt nem csak fizikai esőt kaptak ezután, hanem a Szentlélek, miután kimondták, hogy az Úr az Isten, azután a Szentlélek már tudott sokkal hatékonyabban munkálkodni. És de ezért külön könyörögni kellett, hogy fordítsa meg az Úr a szíveket, és a Szentléleknek az intenzív munkálkodása következzék. És Illés addig tartott ki a könyörgésben, míg az eső aznap megérkezett, hogy nagyon nyilvánvaló legyen, hogy az élő Isten hogyan gondolkodik, és az élő Isten mihez ad áldást. És van egy harmadik szintje is még mindig ennek az üzenetnek, és a harmadik mondani valója pedig az evangelizáció munkájára vonatkozik. Ugye én nem tudom megmondani, hogy én életemben hányszor hallottam és meg kell mondanom, hogy főleg a jóléti társadalmakban, ugye, európai gazdag nyugati országokban, meg Amerikában, hogy a testvéreinktől ezt a panaszt, hogy hát igen, a kereszténynek a feladata a bizonyságtevés, keresztény nem lehet munkanélkül, de nincs kinek. Tehát az az érzésük, hogy az emberek olyanok, mint a megszáradt csontok, egyszerűen nem, semmi fogékonyság nincs bennük, hogy az Isten igényét hallgassák. Ugye tele vannak a maguk programjával, megvan a maguk kábító szellemi tápláléka, és hozzájuk férni az Isten beszédével, ez teljes lehetetlenségnek tűnik. Ugye ezeknek a elkeseredett testvéreinknek is erre a látomásra van szükségük, hogy ha az a helyzet, akkor prédikálja tetemeknek. Mert nem tudod. Ugye van Prédikátor könyvében egy ilyen ige, azt mondja, reggel vesd el a te magodat, és este se pihentest kezeded, mert nem tudod, hogy ez lesz jó, vagy amaz, vagy mindkettő egyszer s mind. Mert ahogy nem tudod, hogy vannak a csontok a terhes asszony méhében, és nem tudod a szélnek útját, úgy nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Ugye milyen kifejező ez az ige, mert ugye a Biblia az újjászületést, a megtérést, ugye a testi születéshez hasonlítja, csak egy felülről születés, és hasonlítja a szél munkájához, ugye hasonlította maga Jézus, és azt mondja, nem tudod a szélnek útját, nem tudod, hogy alakulnak ott a mélyben az emberek gondolatai, tehát neked az a dolgod, hogy prédikálj, neked az a dolgod, hogy tégy bizonyságot. És hogy ne menjünk a távoli nyugati országokba, itthon Magyarországon, nincs sokszor bennünk egy olyan érzés, hogy kinek lehet bizonyságot tenni. Nincs sokszor olyan érzésünk, hogy az emberek olyan messze vannak, olyan hihetetlen távolságban vannak az Isten igéjétől, hogy ez egy teljesen meddő vállalkozás. Néha valljuk meg, elfog egy olyan érzés, hogy lesz még olyan, hogy az ég közepéről, mintha Isten angyala szólna, és hát valaha az emberek fogják ezt hallani, vagy érteni, vagy meghallani. Ez nincs ránk bízva. Úgy válaszoljunk, mint Ezékiel. Uram Isten, te tudod. Ne pedig úgy, hogy ez lehetetlen. És a feladatunk az, hogy az Isten igéjét adjuk tovább. De két dologra nagyon kell vigyáznunk ekközben, és ez a két dolog roppant fontos. Egyrészt teremtő hatalom csak az Isten beszédében van. Ha az Isten beszédéből, hogy így mondjam, egy ilyen limonádé vallásos beszédet csinálunk, fellazítjuk, felhígítjük, abban nem lesz teremtő erő. Ugye Jeremiás próféta könyvében olvassuk, azt írja a 23. fejezetben, ezt mondja az Úr, aki az én igémet hirdeti, hirdesse az én igémet igazán. Nem olyan az én igém, mint a tűz, mint a sziklazúzó pöröly. Ha az igéből csinálunk egy langyos emberi beszédet, abból nem támad teremtő erő, az nem végzi el a munkát. Tehát ez az egyik, amire vigyáznunk kell, a másik pedig, amire vigyáznunk kell, hogy nem egyszerűen csak úgy mondjuk az embereknek ezt az ígét, még ha a hamisítatlan ígét is, hanem hogy a Jóistentől kegyelmet kérjünk ahhoz, hogy Pál apostolhoz hasonlóan tudjunk mindenkinek mindenné lenni. Legyen bennünk akkora szeretet, olyan együttérzés, olyan beleélő képesség, hogy pontosan érzékelni tudjuk, hogy melyik embernek hol vannak előítéletei, melyik ember, hogyha így mondjuk egyszerűen hol zár be, és hogyan lehet embereket megszólítani úgy, hogy nem zárja be a fülét, a szívét, mielőtt egyáltalán magát az Isten üzenetét meghallaná. Ezt a bölcsességet Istentől kell kérni. És mindenkiben kifejlődik, akiben van igazi megmentő szeretet az emberek iránt, és akiben ég az a belső tűz, ugye, akinek ott van az a tűz a csontjaiban, hogy ez lehetetlen, hogy emberek ne hallják meg ezt az annyira igaz, annyira időszerű üzenetet. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy érzitek ezt a tüzet magatokban? Mikor mondjuk elolvassátok, hogy milyen félelmetes módon teljesednek a proféciák, és akkor megy az ember az utcán, és emberek erről semmit nem tudnak. Ugye beszélnek arról, mindenütt követelik a jólétet, követelik a jobb létet, és ezeket a dolgokat, és beszélnek az emberek nagy távlatú gazdasági tervekről, ugye világkereskedelemről és sok mindenről, és közben a Szentírásból pedig tudjuk, hogy mi az, ami következik, és tudjuk, hogy tragédia, hogy emberek erre semmit fölkészülve nincsenek, és tudjuk, hogy csak ha a valódi megtérés és az Isten oltalmát elnyerik, az segíthet. Nem tudom, olvastátok-e Például a legújabb Nyitott Szemmelben az ENSZ klímajelentéséről szóló cikket. Ezt egyszerűen abszolút fontos elolvasni. Ugye a szakértőkből már egy pesszimizmus szól, azt mondják, már visszafordíthatatlan folyamatok vannak is, és beláthatatlan dolgokat írnak le, mintha szó szerint megszólalna Máté Evangélium 24. fejezetéből, éhségek, járványok, háborúk, földindulások, hogy mi lesz a következménye mindennek. Másik oldalon itt vannak ezek a borzalmas társadalmi feszültségek. Én tényleg csodálom, hogy a világ vezetői még birkóznak ezekkel. Mert ugye éppen most olvastam, nem tudom, talán más is olvasta rajtam keresztül, hogy milyen megrendítő dolog ez, hogy most USA-ban azzal küzdenek, hogy félreértették ott a közép-amerikai államokban azt, hogy valamelyest enyhül a bevándorlási törvény, és ilyen 60 000-es számot olvastam, hogy ilyen számban kiskorú gyerekeket papír nélkül, kísérő nélkül valahogy átdobnak, átjuttatnak a határon, hogy valami biztonságosabb életük legyen, vagy jobb életük legyen, és a hatóságok alig tudják kezelni ezt a problémát, akinek van amerikai rokona, valahol igyekszenek felkutatni, odajuttatni, vagy visszajuttatni, de ott is, hát nem lehet csak úgy átdobni gyerekeket a határon. Hát nem iszonyú dolog ez? Nem borzalmas helyzet ez? És ugyanakkor olvassuk ugye ezt a szörnyű menekült áradatot, ugye Afrika felől Európába. Én sokáig nem is tudtam, hogy Görögország meg Bulgária is már szöges drót határvonalat csinál, hogy feltartóztassa a menekült áradatot. És állandóan olvassuk, hogy fulladnak bele a földközi tengerbe, ahogy próbálnak menni, hogy próbálnak Gibraltárnál valahogy eljutni, nekik az ígéret földje Európa. Mi pedig itt olyan szépen, langyosan, elkényelmesedve élünk, mert ez tőlünk mind távol van, az a pokol, ami a világ különböző részein van, és nem vesszük komolyan, hogy ez csak időkérdése, hogy ezek a viszontagságok minket is elérjenek. És egyetlen menekvés, hogyha valakinek az Isten az oltalma, ha az Isten elpecsételő, az Isten oltalom alá helyezi. És ha ezt mi látjuk, bennünk van ez a belső tűz, akkor és vannunk bennünk igazi mentő szeretet az emberek iránt, akkor nem mondjuk azt, hogy hát ezek meg nem élethetnek, nincs miért, nincs kinek beszélni, hanem akkor állandóan imádkozunk azért, hogy az Isten segítsen továbbadni a megmentő örökké való evangéliumot. Az Isten ismeretét, a Jézus visszajövetelének, a megmentő, szabadító visszajövetelének az örömhírét, a jövőnek a reménységét, és akkor mi prédikálunk rendíthetetlenül, és tudjuk azt, hogy mi lesz a vége az egésznek. Ha először az Isten népe felébred, és elnyeri először, hogy így mondjam, a Szentlélek korai esőjét, akkor utána jön a késői eső. És ennek a késői esőnek ez a vége, és nekem annyira szépnek találom ezt a 10. verset, amikor azt mondja, egyszer csak lábukra álltak felette nagy sereg. És valahogy ebben higgyünk, hogy aminek most nem látszik értelme vagy eredménye sok-sok bizonyságtevésnek, mikor az emberek aztán látják, hogy a dolgok pontosan úgy történnek, és hogy az Isten igéje az egyetlen megbízható isteni kijelentés, akkor egy idő múlva, amikor már a Szentlélek megérinteni tudja ezeket az összeállt, helyreállt gondolatokat, akkor ebből talpra fog állni egy igen nagy sereg, egy felette nagy sereg. És a látomás mindig legyen a szemünk előtt. Ez legyen, hogy végül, nem ez van megírva a Szentírásban, hogy végül olyan nagy sokaságokat senkinek nem számlálhat minden ágazatból, nyelvből és népből. Ők lesznek az Isten oltalma alatt, és készek Jézus Krisztusnak a visszajövetelére, mint az emberiségnek a megmentett maradéka. És én mindenkit arra bátorítok, hogy sokszor legyen a szemünk előtt ez az ezékieli látomás. A fizikai feltámasztása sokkal egyszerűbb, az Úr szól is meg lesz, parancsol is előáll. Mert olyan végére mehetetlen a bölcsessége, hogy az egyedi emberi személyiségeket is, ugyanazt az embert, aki valaha volt, a semmiből egy pillanat alatt újjáteremti. De a lelki feltámasztás az nem ilyen egyszerű. Az egy komplikáltabb folyamat. Először dolgozni kell az Isten igéjének, természetesen a Szentlélek támogatásával, azzal kell szólni, és azt tud emberekben dolgozni, de aztán, hogyha egy folyamat után egyszer csak helyreállnak a helyes, a tiszta gondolatok, akkor még külön könyörgés a szíveket megfordító Szentlélekért, külön könyörgés a Szentléleknek a hathatóság, érzékelhető munkálkodásáért, és ott az ébredés. És innét már csak egy lépés, hogy a Szentlélek essőként áradjon ki. És mindez a sok magvetés, ami történt szóval, írásban, és minden létező eszközzel, annak az eredményeként egyszer csak talpra áll egy felette nagy sereg, akik majd készen várják Jézus Krisztusnak a megjelenését. És ezért soha ne engedjünk semmiféle csüggedésnek, hanem lankadatlan buzgalommal végezzük ezt a munkát, és adja a Jóisten, hogy egyikünk se hasonlítson a megszáradt csonthoz. És úgy nézzünk is magunkba, hogy ez a döbbenetes bizonyságtétel, amit ott olvastunk, hogy vannak, akiknek nincs lelki életük. Vajon nekünk van-e lelki életünk? Vajon van-e olyan közösségünk Krisztussal, mint a tanítványoknak a mesterrel a földi életében? Vajon a Szentléleknek a belső késztetései naponta ott vannak-e velünk? Vagy pedig csak van egy elméleti hitünk, és van egy vallásos gyakorlatunk? A kettő között óriási a különbség. És ne nyugodjunk, és akár saját magunkra nézve is kérjük, hogy Isten lelke jöjj és eleveníts meg. Én valódi tanítvány szeretnék lenni, és én szeretnék az Istennel való élő kapcsolatot elérni, és ezt folyamatosan megtartani, és ebben növekedni. Én rettegek egy ilyen látszat kereszténységtől, amiben látszólag a dolgok a helyükön vannak, de nincsen élet benne, és nincsen benne növekedés. És bízunk abban, hogy a Jóisten mindenki, aki erre vágyik, és aki készséges elfogadni az ő igéjét, és engedni, hogy az igéje a maga teremtő hatalmával, a hamisítatlan íge dolgozzon az életében. És aki kéri a Szentléleknek a jelenlétét és a munkálkodás az életében, mindenki meg fogja nyerni. Hiszen az írás így mondja, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Amen.